Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Örök, hogy itt lehetek.
Amikor a kollégákkal beszélgettünk a pünkösdről, akkor nagyjából egy kivételével, aki úgy érzi, hogy ő érti ezt, mi mindannyian azt mondtuk, hogy el tudjuk képzelni karácsonyt, megszületik a gyermek Isten fia. Húsvéthol meghal a kereszten. Ezt is el tudjuk képzelni. Feltámad, megváltva bűneinket. Még ezt is el tudjuk képzelni. De a Szentlélek kiáradását, mint olyat, azt nehezen tudjuk elképzelni. Hogy árad ki a Szentlélek, mint olyan, az miféle entitás?
Az egyházatyák azt mondják, hogy a Szentléleket a legkevésbé lehet elképzelni. Tehát ő az, aki Istenben azokat a tulajdonságokat foglalja össze, bizonyos értelemben, mint a tényleg érzékelhetővé teszi a számunkra belülről, amelyek igazából Istenben láthatatlanok. Tehát ő az, aki nem látható, de láthatóvá teheti önmagát, aki nem érezhető, de érezhetővé teszi önmagát, aki tulajdonképpen a hatásaiból tudunk észrevenni. Most, hogyha én a pünkösdre gondolok, akkor igazából két kép jelenik meg előttem. Az erősebb egy nagy sokasságnak a képe. Ugye Lukács írja az apostol cselekedeteiben, hogy nagy sokasság gyűlt össze Jeruzsálemben, a világ minden tájáról, Jeruzsálembe érkező zsidó zarándokok. És ez a sokasság mindenképpen jelképezi azt az elbeszélő számára, tehát Lukács számára, hogy Istennek az volt az akarata, hogy ez a nagyon sokféle ember valahogyan egy azon tapasztalatban részesüljön, Istennek a különleges munkálkodását tapasztalja meg. Tehát, hogyha el tudunk képzelni egy olyan nagy tömeget, amelyik odajön egy céllal, de váratlanul kap egy újabb belső indítatást, és ez mindegy egy irányba fordítja őket, akkor ez a pünkösnek az egyik számra legalábbis érzékelhető valósága. A másik, hogy ott van a 11 apost, hogy ebben a pillanatban Júdás már nincsen közöttük, marad a 11, akik tanúi voltak Jézus működésének, akik megkapták azt az ígéretet is, hogy a vigasztaló, a melléjük álló, az ügyvéd majd segíti őket. Ha én egyszer elmentem az atyához, akkor őt kérem, hogy küldjön el nektek egy másik vigasztalót. És akkor itt van ez a 11 ember, aki megtapasztalt valami egész különlegeset az életében, aztán szétszaladtak, megdöbbentek, elgyászolták Jézust, majd eléjük áll föltámadottként. És most váratlanul ők szintén egy ilyen belső csodában részesülnek, hogy elkezdik hirdetni az Isten nagyságát, mégpedig úgy, hogy az a sok ember, aki ott van, azt érzi, hogy mindenki érti őket. Zsidó emberek, egyszerű emberek, és most ott van ez a rengeteg sokféle ember, és ebből a 11-ből olyan erővel árad az Isten igéje, hogy megszólítja őket, megindítja a szívüket. Ezt Lukács úgy mondja el, hogy lángnyelvek is jelentek meg fölöttük, és szélzúgás támadt, amelyek egyébként a Bibliában a szövetségkötésre emlékeztetnek, tehát a sínai hegyi eseményre. Hát, nem tudom, ezzel segítettem, de talán valamit.
Uh-huh. Ja, ugye azt könnyű észrevenni, hogy a lángnyelvek is, a szélzúgás is, mindennek van valami másik szimbolikus jelentése, valami, ami emlékeztet valami másra. Ezek nélkül, ezek ismerete az összefüggések nélkül is meg lehet érteni, hogy mit csinál a Szentlélek, amikor éppen munkál. Mert akkor adódik az a kérdés, hogy mindig munkál? Vagy a Szentléleknek van pihenő ideje, amikor éppen nem munkál?
Van egy nagyon érdekes gondolatmenete egyik egyházatjának, 4. század Nazianzuszi Szent Gergely, egy püspök, aki azt írja, hogy az Ószövetségben világos volt, hogy ki az Isten, a mennyei atya, és elkezdett felsejleni, hogy ki a fiú. Aztán eljött a fiú, Jézus, és elkezdett felsejleni, hogy ki a Szentlélek. És aztán tulajdonképpen az egész egyház történetében a működéséből kezdjük megérteni, hogy milyen is pontosan ez a Szentlélek. De most ettől még, mert mi lassan értjük meg a dolgokat, ettől még Isten mindig ugyanolyan. A Szent Háromság titkát éppen úgy képzeljük el, hogy bár ő önmagában mindig ugyanolyan, de az időben folyamatosan vagy fokozatosan tárja fel a belső életének a titkát. Vagyis fokozatosan értettük meg azt, hogy Isten, azt szoktuk mondani, egy valami, de három valaki. Tehát Isten önmagában egy olyan örvénylő szeretett közösség, szeretett áradat, ahol van egy forrás, van egy tükröződés, egy elfogadás, és van a kettő közötti kapcsolat. És a forrást gondoljuk az Atya Istennek, a tükröződést, az egészen kimondott atyát, aki ugyanakkor visszaadja önmagát, ez a fiú lenne, és akkor a kettő közötti áramló kapcsolat, ez a lélek. Na most ő nem tud nem működni, csak éppen amikor a Szent Háromság belső életét éli, ez a létteljesség az Istenen belül bugyorog, vagy dübörög, vagy áramlik, akkor ez létezik, és egyébként a teremtést is úgy képzeljük, hogy Isten ebből a létteljességből nekünk ad valamit, amennyire mi ezt képesek vagyunk felfogni, az ő létéből kapunk. Ebben mindig benne van a Szentlélek is, akinek az egyik címe az, hogy teremtő lélek.
Az embernek kell valahogy viszonyulnia a Szentlélekhez, vagy mindegy, hogy az ember mit gondol, mert a Szentlélek az olyan, hogy az akkor is munkál, ha az ember ott vagy bét gondol róla.
Erről azt hiszem, hogy a lelkiség történetében is különbözőképpen gondolkodik az ember. Alapvetően a vallásosság mondjuk úgy, hogy hálával tekint arra, hogy Isten feltárja ezt a bizonyos titkot. Tehát, hogy a mi emberi életünk, a mi emberi létezésünk az egy fokozatos tudatára ébredés igazából mindannak, ami van. Érzékelünk dolgot a világból, de örömünket lejük abban, hogy egyre gazdagabban megismerjük a világot, és ennek része az is, hogy Isten mélyebben ismerjük meg, vagy hogy pontosabban meg tudjuk nevezni, legalábbis a kinyilatkoztatás alapján, meg a hit tudomány, a teológia arra biztat bennünket, hogy nevezzük is meg, amiben vele találkozunk. Tehát tulajdonképpen a Szentlélek működését én úgy képzelem el, hogy a tudatom horizontján mindig ott van, vagy hogyha éppen alszom, akkor is működik Isten, de a hitemnek a valósága, vagy a vallásosságomnak a gyakorlatai, azok közel visznek ahhoz, hogy erre a működésre rá is ébredjek, rá tudok nézni, és mint egy szándékosan vele tudjak együttműködni.
Hoznék még egy fogalmat, amit nap mint nap használunk, ez a gondviselés. A gondviselés és a Szentlélek, az milyen viszonyban áll egymással? Mert azt szoktuk mondani, hogy amikor a Szentlélek dolgozik, az tulajdonképpen a gondviselés által elrendelt munka. De ez egy tök laikus elképzelés, lehet, hogy teljesen téves.
Szerintem a gondviselést a keresztény hagyomány egyfelől az atyához kapcsolja inkább, tehát hogy a mennyei atya az, akit Jézus úgy mutatott be nekünk, hogy számon tartja a hajunk szálát, akinek a tudta nélkül egy veréb se esik le a faágáról, és így tovább. Tehát hogy van egy ilyen elsőbsége a mennyei atyának, akiben az Isten gondviselő szeretetét a legteljesebben megértjük. És ugyanakkor a léleknek a tevékenysége már az Ószövetségben, ugye a Ruach Kódes, az tulajdonképpen úgy mutatkozik meg, mint egy nagy szél, amelyikkel ugye láthatatlanul, mert a szeret nem látom, csak a hatásait érzékelem. Láthatatlanul Isten befolyásolja a dolgokat. Na most a gondviselés az időnként ilyen is, hogy tulajdonképpen tekinthetem a világban összejátszó véletlenek sorozatának, és közben mégis az egészet együtt mégis úgy érzékelem, mintha valaki vezetne a dolgokat. És ennyiben valóban a léleknek ez a láthatatlan, titokzatos, de a végén mégiscsak kibukkanó vagy egészé váló működése tekinthető a gondviselés egészének. Tehát ahogyan Isten jelen van a világban, ezt az üdvösség történetében úgy szemléljük, hogy Isten mindig is gondviselő Isten volt, mindig is teremtő Isten volt, de az idők teljességben elküldte a fiát, és a fiúban, vagy a fiú kérésére elküldte a Szent Lelket, ez tulajdonképpen mégiscsak föltárja azt, hogy ő hogyan gondviselő Isten, hogyan teszi teljesen mi világunkat, hogyan kíséri és vezeti mi életünket titokzatosan, de mindig jelenvalóan.
Mi a történet kronológiájának a lényege? Megszületik a gyermek, Isten fia, meghal a kereszten, feltámad, megvált a bűneinket, telítelik az idő, kiárad a Szent Lélek. A kronológiának van jelentősége a történetben?
Az Isten üdvössége az így tárult fel, és nem másként. Tehát bizonyos értelemben a hitben mindig van egy tényszerűség, amelyikhez mi hívők valahogy igyekszünk ragaszkodni. A logika az annyiban létezik, hogy az Ószövetségben, ugye az egyház azt mondja, hogy az Ószövetségben Isten, mint egy pedagógus odáll az ember mellé, és fokozatosan ráneveli őt arra, vagy segít őt arra, hogy aztán képes legyen teljesebben megérteni azt, amit úgy Isten igazán mondani akar. Vagyis, amikor a fiú Isten a világba lép, akkor az ószövetségi hagyományok már felkészítettek bennünket arra, vagy felkészítették az akkori embereket arra, hogy valamelyest megértsék azt, hogy mit jelent Isten fiának lenni, mit jelent a törvényt követni, mit jelent szeretetben élni, mit jelent másokért élni, miért fontos, hogy 12 apostolt választott ki, és így tovább. Na most, amikor a Szentlélek eljöveteléről van szó, akkor egyrészt ott van a háttérben ez a titokzatos tapasztalat az Ószövetségben az Isten lelkéről, amelyik a prófétákban működik, amelyik jelen van a világ teremtésében, amelyik átalakítja vagy megújítja a világot. Ugye Ezekiel könyvében olvasunk arról az nagyon szép jövendőlésről, hogy a kiszáradt csontmezőbe Isten életet lehel. Tehát vannak olyan tapasztalatok, amelyeket nem lehet másként elmondani, mint úgy, hogy Isten ezt a sajátos lelkét adja nekünk. A másik, ami történik, még ami ehhez a bizonyos időrendhez kapcsolódik, hogy ugye a pünkösd a húsvét utáni 50. nap. Ez a úgynevezett hetek ünnepe szintén jelent volt az Ószövetségben, a 7x7 nap után jön az 50. Különbözőképpen lehet értelmezni, egyrészt a szövetségadásnak, a tóra adásnak az ünnepe, vagyis ha az Ószövetségben Isten a törvényt adta az ő népének, hogy az életét vezesse, az Új Szövetségben a törvényen felül a lelket adja, hogy a törvényt szeretettel tudjuk megtenni. Másrészt, tulajdonképpen ez a 7x7, ez a teljesség száma is, igazából ha a fiú az életét adta értünk, hogy megváltson bennünket, akkor az 50. nap a teremtés teljessé tételének az ünneplése. Ugye 7x7, akkor ez már egy ilyen, kicsit ilyen számmisztika
is. Az 49.
Úgy van, 49. És akkor plusz egy az új nap, amivel a teremtés újra kezdődik, vagy mint egy a teljes élet lehetségessé válik. Tehát igazából az emberi életben mindig ott van a vágy a teljességre, a szeretetben mindig ott van a vágy a teljességre. A keresztény hit azt állítja, hogy ez a teljesség Isten jelenlétében érhető el, amelyikhez a leggazdagabban a Szentlélek által tudunk hozzájutni.
Úgy fogalmazott, hogy a törvényt szeretettel tudjuk megtenni. A törvényt elfogadni szoktuk általában a földi életben. Szeretjük, nem szeretjük, elfogadjuk. Mert hogy erősebb, mint mi. Az fontos, hogy szeretettel tudjuk a törvényt fogadni, végrehajtani. Tehát a szeretet, ez fontos ebben. Nem mindegy a törvénynek, hogy hagyjuk végre.
A törvénynek mindegy, csak hogy itt megint van a törvénynek egy lelkisége. Ugye az Ószövetségben a törvény végül is Isten ajándéka az ő népének. Ugye a nép egy idő után rádöbben, hogy Isten azért adta neki a törvényét, mert szereti őt, mert úgy gondolja, hogy ha betartja a törvényt, az jó lesz neki. Tehát azt látjuk, hogy a törvényre egyre inkább személyként is tekint már az Ószövetség. A Sirák fiában van egy olyan himnusz, amelyik az Isten bölcsességét azonosítja a törvénnyel. Tehát a törvény egy olyan ajándék, amelyikben Isten föltárja, hogy hogyan érdemes élni. Na most, ha az Új Szövetséget nézzük, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy a törvény helyébe tulajdonképpen maga a fiú, maga Jézus lép. Tehát igazából ő adott nekünk végső mércét arra, hogy hogyan érdemes élni, ő adott nekünk végső példát arra, hogy Istennel egy valódi szeretett szövetségben jó élni. És igazából a Szentlélek abba segít, hogy Krisztust megszeressük, hogy az Isten akaratát ne csak hát úgy nagy szomorkodva elfogadjuk, hogy hát ez a törvény, akkor megteszem, hanem hogy igazából megtaláljuk benne a boldogságunkat. Most ez nem azt jelenti, hogy ez mindig mindjárt megy. Sajnos ezt ezért így be kell vallani, így hívő emberként is, így 51-2 év tapasztalat után ebbe az életbe, de hogy mégiscsak jelenti azt, hogy vágyakozunk arra, hogy az életünk az válasz lehessen egy meghívásra. Tehát, hogy én szoktam néha jó munkát kívánni reggel a kollégáknak, vagy diákoknak, vagy akárkinek, és akkor van, aki erre úgy válaszol, hogy hát azt még nem találták, hogy milyen az a jó munka. De lehetne ezt talán a törvénnyel kapcsolatban is mondani, hogy lehet az életünket úgy élni, hogy hát ez van, nem lehet máshogy, de úgy is lehet, hogy megtaláljuk benne az értéket, és akkor megszeretjük. Most ez a szeretet nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy az ember így iszonyat lelkesedéssel teszi, de hogy látja az értelmességét, és érzékeli azt, hogy van értelme annak, amit csinál.
De egy isteni törvényt azt ugyanolyan kritériumok szerint kell megítélni, mint mondjuk egy földi törvény, de a földi törvény szoktuk mondani, hogy legyen világos benne a norma, legyen zárd benne a norma, ne lehessen nagyon sokféleképpen magyarázni, valódi viszonyokat szabályozzon, amivel minden nap szoktunk találkozni, adjon választ a vitáinkra úgy, hogy a végén azt lehetőleg mindenki elfogadja, és a lehető legtöbb ember gondolja úgy, hogy ez bizony jól döntötte el az ügyünket, még akkor is, ha az adott esetben az én hátrányomra döntött. Ezt várjuk a földi törvényektől. Az égi törvények az nagyjából ilyeneket kell, hogy tudjanak teljesíteni.
Az égi törvényeknél, megint, hogyha a Bibliát veszem alapul, vagy hát én most arról tudok leginkább beszélni, azt látjuk, hogy az Ószövetségben azok a bizonyos törvények egy konkrét közösségnek tulajdonképpen az egyre komplexebbé váló hétköznapjait szabályozó konkrét leírások, amelyekben a rabszolgák sorsáról, a házasságnak a különböző ügyleteiről, az Isten tisztelt rendjéről, tehát nagyon különböző dolgokról van szó. Ugyanakkor a Bibliában is már nyomon követhető egy olyan tendencia, amelyik ezeket a bizonyos szabályokat egyre inkább leegyszerűsíti, lényegszerűvé teszi, ha tetszik, spiritualizálja, vagy éppen szellemivé teszi. Tehát azt mondja, hogy mondjuk az egész Ószövetség abba foglalható össze, legalábbis a törvény és a próféták, Pál apostol azt mondja, a törvény és a próféták a szeretetben foglalhatók össze. Most ugye Szent Ágoston mondjuk az 5. század elején azt mondja, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Na most ez nem egy ugyanolyan értelmű törvény, mint mondjuk a nem tudom, nemzeti felsőoktatásról szóló törvény, mert abszolút más értelmű törvény. Hogyha én azt mondom, hogy a Szentlélek a szívekbe áradt, és akkor ő lesz az életem törvénye, vagy ha azt mondom, hogy a Jézussal való kapcsolat lesz az életemnek a legfontosabb törvénye, akkor az nem tud úgy ugyanolyan értelmű konkrét lenni, mint egy konkrét leírás. Tehát itt kétségtelen, hogy a vallás, vagy legalábbis a keresztény, és azt gondolom a zsidó hit is, egy nagyon erős analógiával él. Tehát egy nagyon különböző értelemben használja törvényszót. A dolognak ez a történeti áttekintése éppen azért érdekes, hogy közben ezeknek a fogalmaknak a belső kapcsolata az ne tűnjön el a látóhatárunkból. Tehát ott legyen az a tapasztalat, hogy volt ennek a törvénynek egy nagyon konkrét értelme, a ne lopj az mindig ne lopj, és az, hogy ezt a magántulajdon védelmét például milyen sokféle módon lehet újra meg újra értelmezni, és még mindezt ráadásnak a szeretet nevében tenni, tehát hogy én szeretem a másikat, vagy tisztelem a másikat, akinek mondjuk egy ma már nehezen átlátható, de mégis valós helyzetben joga van ahhoz, hogy a tulajdona meglegyen, ez azt gondolom, ugyanannak a gondolatrendszernek a része.
A szeretet meg a tisztelet, ezek párhuzamos fogalmak, mert a mi nyelvünkben nem feltétlenül ugyanazt jelentik, tiszteletem azt is, akit egyébként nem szeretek.
Ez abszolút így van. Én úgy gondolom, hogy ugye minden szeretetben van tisztelet, de nem minden tiszteletben van szeretet.
Mint a rovar meg a bogár.
Úgy van, pontosan. Tehát, hogy éppen ezért a kettő kapcsolódik, de nem azonos, ez kétségtelen.
Nekünk a fő irányvonalunk általában a szeretet kell, hogy legyen?
A kereszténység azt mondja, hogy a végső nagy, hogy mondjam, eredő, amelyikben igazából minden összefoglalódik, a lét teljessége, a léthez való jó hozzáállásunk, az, amivel a legtöbbet hozzá tudjuk tenni a világhoz, és persze, amiben a leginkább megtapasztaljuk a saját teljes működésünket is, az a szeretet. Ugye volt egy ilyen enciklikája Ferenc pápának, hogy Isten a szeretet. Tehát ő a Isten tartja a hagyományos filozófia a lét teljességének, személyes értelemben is, tehát hogy ő a legteljesebben megvalósítja minden lehetséges létezésnek a teljességét, sőt, hát ő maga a létezés forrása, és ezt ő nem csak ő úgy van, hanem szereti önmagát, és a szeretete kiárad. Tulajdonképpen ez vezet el oda is, hogy pünköskör a Szent Lelket kiárasztja a világra.
A léthez való jó hozzáállás, ez jellegét tekintve egy aktív, vagy egy passzív folyamat, vagy tevékenység, vagy szeretetem úgy is hozzáállhatok, jól gondolom, hogy ülök egy oszlop tetején, nem csinálok semmit, de nem is bántok senkit.
Ez azt gondolom, hogy a lét mind a kettőt megérdemli. Tehát megérdemli azt is, hogy szemléljem, mint egy csodát, amelyik lenyűgöz, és amelyikbe szinte levénulok abban a helyzetben, vagy nem tudom, szabad-e ilyenről mesélni, de nekem egyszer volt egy ilyen élményem imádság közben igazából, hogy úgy éreztem magam, mint hogy egy akváriumban ülnék. Egy ilyen megdöbbentő nyugalomban, megdöbbentő elzártságban, és ugyanakkor kapcsolatban mindazzal, ami engem körülvesz. És ennek inkább van egy nagy passzivitása, egy nagy kitárulkozása arra, ami van. Most ugyanakkor kétségtelen, hogy az aktivitás is része ennek a dolognak az, hogy amikor arra szükség van, akkor én tudok ezért az egészért tenni, ami engem körülvesz. Ugye a mai spirituális tapasztalatban igazából ez a kettő, mintha kiegészítene egymást, mint hogyha keletiektől tanulná a nyugati ember azt, hogy legyen befogadó, legyen elfogadó, legyen egyszerűen megengedő azzal szemben, amit egyáltalán valóságosnak tapasztal, és mint hogyha a nyugati kultúra egésze abból a hagyományból táplálkozna, hogy mi itt akarunk valamit tenni, hogy mi javítani akarunk, vagy hogy mi hozzá akarunk tenni a világhoz.
De ez az ember belsejében is így ketté válik, hogy akarok is tenni valamit a világért, meg időnként passzív is akarok lenni? Szerintem van valami egészséges, helyes egyensúly, ami megmondja, hogy mikor kell tenni, meg mikor kell passzívnak maradni?
Hát én nem tudom, hogy ezt mindig a belsőnk mondja. Az a remény, hogy a Szentlélek minket ebbe vezet.
Hát azt már elfogadtuk, hogy a Szentlélek ebben benne van.
Igen, abszolút. Hát nem véletlen, hogy a meditációnak vagy a belső imádságnak az egyik ilyen alapvető gyakorlat, a lélegzésünkre figyelünk. Ugye csak annyit tudunk kilélegezni, amennyit belélegeztünk. Illetve nem tudunk belélegezni, hogyha nem lélegeztünk ki. Magyarul a létünknek az egyik legalapvetőbb tapasztalat ez az adás és elfogadásnak a kettőssége és állandó váltakozása. Az, hogy én kapok és adok újra meg újra, ez egy olyan folyamat, amelyik azt hiszem a lényünknek szinte minden elképzelhető szintjén megvalósul.
Új pápánk van, Leó pápa. Katolikus, nem katolikus, laikusok próbálják betűnként, szavanként megérteni, hogy Ferenc pápának mennyiben örököse, mennyiben nem örököse. A profik mit mondanak erről?
Hát kérem szépen, ő mindenképpen a legteljesebben örököse abban az értelemben, hogy Péter utódai mind a ketten. Ugye, hát ez a bizonyos megbízatás, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, ez igazából minden pápában új és új módon mondjuk így szemét ölt, tehát testet ölt és folytatódó megbízatás, a 267. vezetője a Katolikus Olyan Szent Egyháznak. Az én számomra spekulációknak tűnnek azok a felvetések, hogy Ferenc pápa őt kiszemelte volna az utódjának, vagy egyebek, hogy őt szándékosan és abban a tudatban hozta volna Rómába, hogy majd akkor ő lehet a következő pápa. Én ezt szerintem nem lehet igazolni. De hogy az életútjában van valami, ami kapcsolódik, hogy volt egy olasz származású valaki, aki elkerült Dél-Amerikába, és aztán egyszer csak pápává lesz. És aztán van egy észak-amerikai, tehát egy nyugati kultúrából származó valaki, különböző hát európai gyökerű családokból származóan, de aztán ez az észak-amerikai gazdag világból jövő ember elmegy egy dél-amerikai országba, és ott tölti a fél életét, és aztán egyszer csak elkerül Rómába. Én úgy gondolom, az alaptapasztalatok, mindez egy katolikus összefüggésben, mindez egyházmegyék vezetése után, egyszerű körülmények között szolgálva, és az egyszerű embereket is szolgálva legalábbis, szerzetesi háttérre ráadásnak. Tehát az alaptapasztalatokban nagyon sok közös szál van, úgy gondolom.
Számít egy leendő pápánál az alaptapasztalatok szélessége? Tehát, hogy Észak-Amerikában szolgál a világ leggazdagabb országában, de láttam a kolumbiai szobáját, amiben egy ágy, egy biblia, egy kereszt, meg egy pohár víz volt. Tehát ezek a tapasztalatok teszik jó pápává az embert, vagy nem?
A pápai szolgálatot biztos, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni, tehát hogy hosszú távon évszázadokra mi marad meg egy pápai szolgálatából, arról a történelemkönyvekben dokumentumok tanúskodnak, van egy egyházi hagyomány, amelyiknek mi mondjuk megint csak a profi hivatásunknál fogva a folytonosságát hangsúlyozzuk. Az a fajta érdeklődés, amelyik manapság akár a pápák személye, konkrét gesztusai, az embereket megszólítani képes pillanatnyi állapota iránt megnyilvánul, az iránt a sebesség iránt, amelyikkel az életüket élik, amelyikkel országokat utaznak be, részben politikát csinálnak, részben tényleg a hitgesztusait elénk élik. Most ezeknek a gazdagsága, hitelessége úgy gondolom mindig összefügg az embernek az élettapasztalatával. Azzal, hogy a hitét azt igazából milyen összefüggésben éli meg. A hitnek van egy olyan fajta kovász szerepe, amelyik az életet átjárja, és amelyik azt az életet tudja átjárni, amit valaki él. Hogyha ő egy ilyen kulturálisan sokszínű életet él, amelyikre egyébként ma a világ szinte minden csücskéből oda lehet figyelni valóságosan, akkor ő ennek lesz jelentősége.
Össze lehet foglalni laikusok számára is érthető mondatokban Ferenc pápa örökségét? Mert azt látom, hogy erről már könyvek születnek, elemzések, oldal ezrei próbálják magyarázni, hogy melyik írásának, melyik enciklikájának, melyik interjújának, melyik gesztusának mi a jelentősége. Ebből próbálják összeállítani az örökségét.
Hát Ferenc pápa kétségtelen az evangéliumi megújulás szorgalmazta az egyházban, a remény üzenetét hirdette az egész világ számára, tehát minden ember számára, és különösen is a peremre szorultak, a szegények, a kirekesztettek számára. Az evangélium üzenete az Jézus Krisztus feltámadásának az üzenete, ennek a missziós jellegét hangsúlyozta Ferenc pápa, tehát azt, hogy a tanítványok első küldetése az volt, hogy Jézus elküldte őket még a föld életében kettesével, amikor föltámadt, akkor szintén azt mondta, hogy menjetek, hirdessétek az egész világnak, amit nektek tanítottam, és tegyétek tanítványommá őket. És a Ferenc pápának az első üzenetei arról szóltak, hogy tessék menni, tessék csinálni. Ne magunkkal törődjünk csupán, hanem menjünk a világhoz. Volt egyfajta primátus a Ferenc pápánál a gyakorlatnak, a cselekedetnek, a túlzott elméleti eskedés helyett. És másfelől azt gondolom, hogy nagyon fontos volt Ferenc pápa működésében az, hogy ő a kicsikhez, a szegényekhez, vagy éppen a, megint csak, ahogy mondom, a társadalom peremére szorultakhoz való fordulásban tapintotta meg az evangélium egyik leglényegesebb pontját. Biztos vagyok abban, hogy ezek maradandó témái lesznek. Ezek mindig is benne voltak az evangéliumban.
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy van-e más lehetősége egy pápának, mint az elesettek, a szegények és a peremen élők felé fordulni?
Az a fajta váratlan, meglepetésszerű csökönyösség, illetve találékony hozzáállás, ami Ferenc pápát jellemezte, az nem biztos, hogy minden pápában benne volt, vagy benne lesz. Ugye itt megint csak Ferenc pápa, Leó pápa kapcsolatát mindjárt az első pillanatokban elkezdték nézni. No hát, Ferenc pápa nem vette fel azt a hagyományos tólát, amit ilyenkor a Szent Péter balkonján mindenki szokott hordani. No hát, Ferenc pápa nem költözött be. No hát, ilyen autója volt, és most a másiknak milyen van. Minden pápának van egy szabadsága abban, hogy az evangélium üzenetét hogyan tudja legjobban megfogalmazni. Ferenc pápánál ott voltak ezek az apró gesztusok, ezek a váratlan, megdöbbentő, időnként egy kicsit a dolgokat akár a feje tetejére állító gesztusai, amelyekkel mondjuk úgy, hogy megpróbálta tényleg fölvinni a figyelmet arra, hogy nincs minden rendben. Tehát szeretnénk azt mondani, hogy hát igen, szegények mindig voltak, meg gazdag is mindig voltak. Hát igen, tulajdonképpen nem lehet változtatni. De ez nem igaz, lehet változtatni. És kell is változtatni. Tehát most azt, amit valaki mondjuk megír egy hosszú enciklikában, és azt mondja, hogy ezt tessék elolvasni, és tessék ehhez tartani magatokat, annak megvan a maga súlya. És máshogy van súlya. Egy manapság, hogy is mondjam, egy olyan világban, ahol mindenki szeret hozzászólni a dolgokhoz, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy Ferenc pápa azt mondta, tessék mindenkinek a véleményét megkérdezni. Tehát ugye itt van az a híres szinódus, amelyikben ő igazából a döntéshozatalnak a mechanizmusát nem változtatta meg, tehát hivatalosan nem mondta azt, hogy most akkor mostantól fogva azt kell csinálni, amit az XY a falu végéről mond, de azt mondta, hogy tessék őket meghallgatni, és tessék megélni az egyház egészében ezt az egész derűs, egész bátor kommunikációt, amelyiknek időnként valahogy a végére jutottunk.
De, például, ha a szinodalitásnál maradunk, Leó pápa már az erkéről azt mondta, hogy az marad. Ez fontos. Ezt leszögezte, nehogy vita legyen belőle, gondolom, bár nem biztos, hogy ő így gondolta. De azt sokan próbálták megérteni, hogy a szinodalitás meg a demokrácia között mi a különbség, és azt elmagyarázták sokan, hogy ne értsük félre, a szinodalitás nem azt jelenti, hogy most az egyházon belül demokratikusan fognak szavazni hitbéli kérdésekről, az nem ugyanaz. Szóval mi a kettő közötti viszony?
Az egyházban mindig benne volt az, hogy nekünk Istennel szemben alapvetően befogadás a dolgunk. Az a tény, hogy Isten ad, és ugyanakkor a szeretetének a része az is, hogy minket elfogad, és hogy kíváncsi arra, hogy mi hogyan válaszolunk az ő szeretetére. És hogy mégis megvan a kapcsolatunkban annak az elsődlegessége, hogy mi figyelünk arra, amit Isten akar tőlünk. Na most a demokrácia elméleti alapon azt mondja, hogy igazából nem ismerek el másfajta alapjot a hatalomnak, mint azt, amit mindenki valamilyen szinten paritásosan, vagy valamilyen mutatók szerint végül is elfogad.
Egyszerű többség, kétharmad, négyötöd, mindegyikhez más kötődik.
Így van, de valamilyen módon a hatalom, ugye a demokrácia, a népből jön a hatalom igazából. Az egyház nem tud demokratikus lenni, mert azt mondja, hogy a hatalom Istentől jön. A hatalom, legalábbis az igazi hatalom, vagy a végső hatalom forrása, csak Isten lehet.
Nem tudjuk leszavazni, nem tudjuk megpucsolni.
Így van, így van. Kénytelenek vagyunk elfogadni, vagy inkább még jobb, hogyha szeretettel fogadjuk el. Tehát igazából a kérdés az, hogy ezek után az Isten akaratát hogyan lehet felismerni. A pápának, vagy a Péter utódjának különleges szerepe van abban, a tanítóival, a vezetőjeként, hogy ezt az isteni akaratot értelmezze, jelenvalóvá tegye, megfogalmazza, konkrét helyzetekre alkalmazza. Mindig is benne volt az egyház hagyományában az, hogy van a híveknek egy úgynevezett hitérzéke, egy sensus fidelium. Tehát, hogyha a pap nagyon butaságokat beszél a szószékről, akkor azért a hívek előbb-utóbb összevonják a szemöldüket, vagy legrosszabb esetben nem mennek el. Hozzá legalábbis. Na most, a szinodalitás annak a megtapasztalása, vagy annak a láthatóvá tétele, hogy ezt a sajátos egymásra figyelést, ezt konkrétan gyakoroljuk. Tehát megpróbáljuk megélni azt, hogy az egymásra figyelésben mindenkinek a sajátos szerepe szerint ebben az egymásra figyelésben kibontakozik valami abból, hogy együtt hogyan tudunk előre haladni. Ettől még a konkrét döntést mondjuk a pápának kell meghozni az egyetemes egyház szintjén, a konkrét döntést a megyésfüsöknek kell meghozni a helyi egyház szintjén, de nagyon fontos, hogy érezzék a hívek azt, hogy ők is számítanak. A szinodalitás ezt hangsúlyozza. Konkrét nehéz helyzetben, amikor ugye, nem tudom, püspökökön számon kérik, hogy erről meg arról miért nem beszélnek, vagy hogyan tudjának konkrét útmutatást adni az életbe, akkor lehet, hogy az a feladatuk, hogy most ők kimondják. És annak tudatában, hogy körülbelül a hívek mit gondolnak. Nekem nagyon tetszik az, amikor a püspöki szinodust ugye Ferenc pápa elkezdte. Az egyik állítás az volt, hogyha a szinodust jól készítik elő a helyi egyházakban, akkor a püspökök szíve megtelik a hívek tudásával. És ennek tudatában tudnak ők aztán tovább tárgyalni a dolgokról. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a nép megmondja, hogy ezt kell csinálni, és akkor ez a többség akarat, hát akkor e felé megyünk. Hanem van egy isteni alapvető akarat, amelyik minden hívő számára alapvetően világos, és ennek keressük közösen azt, hogy ebből kifolyólag most mit kell tenni. Nyilvánvaló, hogy Isten azt akarja, hogy szeretetben éljünk, de ebben és ebben a helyzetben most vajon hogyan mutatja meg ezt mindenkinek, hogy mit jelent most a szeretet. És végül valakinek, általában erre az egyházban a püspökök hivatottak, ki kell mondani, hogy itt és most akkor mi a teendő.
Jó, de mi lesz a püspök szívével, hogyha az emberek olyan kérdésben fordulnak felé, amelyben rendkívül megosztottak? Tele vagyunk ilyen kérdéssel. Háború és béke. Migráció vagy bezárkózás. Órákig tudnám folytatni. És nem nagy többség van az egyik oldalon, hanem nagyjából kiegyenlített. Mit csinál a püspök szívéjénkor, amikor megkérdezik, hogy mi a teendő, püspök atya?
Hát szerintem félrever. Alapvetően így jó nagyokat dobban és őrlődik, és szerintem még olyanokat tesz, mint ahogy látjuk, hogy Leó pápa kilép a Szent Péter templom erkére, és azt mondja, hogy békesség nektek. Tehát tulajdonképpen annyit tud tenni, hogy meghív újra meg újra bizonyos alapvető hitértékeknek az újra meggondolására. Meghív arra, hogy szabaduljunk meg azoktól a mondjuk így fölösleges befolyásoló tényezőktől, amelyek felszínessé és önzővé tesznek bennünket. Ezt egyébként Ferenc pápa is nagyon gyakran hangsúlyozta, hogy ne az önzésünk irányítson bennünket, és akkor valószínűleg sokkal inkább képesek leszünk arra, hogy a komplex helyzeteknek a sokféle igazságát, vagy éppen sokféle embernek a sajátos szempontjait jobban figyelembe tudjuk venni. Nagyon összetett világban élünk, amelyikben a véleményeknek a sokféle hangoztatása igen szükségessé teszi azt is, hogy bizalommal kezdjünk egymás iránt lenni, illetve hogy nagyon alaposan és óvatosan értékeljünk helyzeteket. Most ehelyett pedig gyakran azt látjuk, hogy nagyon leegyszerűsítő üzenetek jönnek. Tehát a szinodalitás annak a döntési mechanizmusnak a hangsúlyozása, melyik megpróbál alapvetően mindenki irányított lenni, és ugyanakkor ragaszkodni olyan közös értékekhez, és azokat újra meg újra visszaforgatni, ha tetszik, a közös gondolkodásba, amelyek mentén talán mégiscsak lehet közös utat találni.
Konkrét kérdésekre mennyire kell a püspök atyának konkrétan válaszolnia? Szabad-e, vagy alkalmas technika-e az, hogyha megkerüli, hogy ne legyen viszály? Neki mindig csökkenteni kell a viszályt.
Ferenc pápánál például azt láttuk, hogy ő nagyon gyakran felvetett értékeket, és azokhoz társított tulajdonképpen olyan váratlan megoldási javaslatokat is, amelyekben nem mindig ment el a végső pontig. Tehát tulajdonképpen felvetett dolgokat, és azt mondta, hogy miért ne lehetne. És aztán ezzel egy kicsit, mintha megpróbálta volna az egész diskurzust más szintre helyezni. Tehát mintha megpróbált volna bizonyos bevett normák alapvető szilárdságától eltekinteni. Legalábbis voltak ilyen helyzetek. Most én azt gondolom, hogy ez is egyfajta taktika, egyébként időnként politikusoknál is látunk ilyet. Szerintem a püspöknek általában az adatik, hogy az evangéliumnak a mércéjét vegye elő. Azt tudja mondani az egyház hagyományára, meg az evangéliumra, Jézus Krisztusra tekint, hogy nézzétek, így is lehet. És keressük az utat arra, hogy ma ezt hogyan tudjuk megcsinálni. Tehát nem biztos, hogy biztos, hogy mindig kell egyfajta csitítás. Tehát amikor az emberek egymást torkának esnek, akkor csitítani kell. Tehát van a megoldási módszereknek egy olyan spektruma, amelyik az evangéliumnak inkább megfelel, mint a többi. Ugye 13. Leó jó 100 évvel ezelőtt volt az első, aki azt mondta, hogy a demokrácia például az egy jó dolog. Hogy bár addig csupa monarchiába éltek az emberek, de most már eljött az ideje, hogy a demokrácia tulajdonképpen egy érvényes módja annak, hogy a közös megoldásokat megtaláljuk. Most azóta bizonyos viselkedésmódokat vagy eljárásmódokat egyszerűen azt látjuk, azok nem felelnek meg az emberi méltóságnak, az evangélium meggondolásának. Tehát a püspökökknél én úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amiket nyilvánvalóvá lehet tenni, és vannak mások, amelyeket meg inkább csak azt lehet mondani, hogy az evangéliumban fölsejlik egy másféle megoldás.
Kell-e az új pápának foglalkoznia a katolikus közösségek eltolódásával? Az Európában a lélekszámuk szerint csökken, a világ más részein meg nő. De hát a katolikus egyház az nevében is benne van az egy ház. Tehát más szabályokat kell csinálnia ott, ahol sokan katolikusok, meg mást, ahol kevesen katolikusok? Alkalmazkodnia kell az igényekhez egy pápának?
Én a magam részéről ennek még nem látom a konkrét jeleit Leó pápa működésében, ugye hát most egy hónapja van körülbelül annak, hogy ő pápa lett. Azt látjuk, hogy a megnyilvánulásaiban benne szerepel egy erős Krisztus központúság, tehát ő is a forrásból próbál mindig meríteni, az igazi, hát egyetlen legitim forrásból az egyházban. Azt látjuk egyébként, hogy a szerzetesi tapasztalata kapcsán Szent Ágostonnak az írásaiból nagyon szívesen idéz, ugye Ágoston szerzetes volt, tanított is egyházatyákat, és így tovább, tehát van egy alapos ismerete Szent Ágostonról. Az is előkerül, hogy például a keresztény életnek az üldöztetett helyzeteit, vagy a kinevetett, a olykor háttérbe szoruló keresztényeknek a tapasztalatát ismeri, és ezt is megszólítja. Na most, ez azt is jelenti, hogy keresztényként hát föl kell készülni arra, nincs mese, hogy bizonyos helyzetekben kisebbségben vagyunk. Leó pápát nem gondolom, hogy az lenne a politikája, hogy hát igazodni kell a többség véleményéhez, vagy úgy kell csinálni, hogy mindenkinek tessünk. Ez úgyis lehetetlen, de nem gondolom, hogy az ő alapvető irányultsága az lenne, hogy a keresztényeknek kettő, hogy is mondjam, egy ilyen happy dologgá kéne alakítani. Az, hogy az ő világlátása, világtapasztalata alapvetően nem európai, szerintem egy érdekes kérdés, hogy a következő években mi fog ebből megmutatkozni. Látjuk azt, éppen a napokban hallottam valakitől, hogy a napi programjában rengeteg látogató szerepel Dél-Amerikából. tartja a kapcsolatokat azokkal az emberekkel, akikkel ő neki ott kapcsolata volt, és hogy egy alapvetően mégiscsak csökkenő tendenciákat mutató európai kereszténységgel hogyan tud majd párbeszédet folytatni, ez szerintem egy kérdéses. De az emberi hozzáállása, az, ahogyan megjelenik, ahogyan az evangélium értékéről tanúságot tesz, az úgy gondolom sokak számára nagyon is megnyerő.
Az üldöztetés, vagy a kinevettetés ténye az fejleszti a katolikusokat? Vagy a kényelem, amikor minden megvan, akkor könnyebb katolikusnak lenni?
Hát katolikusnak lenni alig, hanem megint csak olyan mélység, mint a tenger maga, és időnként csak a felszínt éljük. A felszínen nyilván könnyebb, amikor kényelmes az élet. Lehet, hogy akkor maradandóbb templomok épülnek meg akár időnként művészeti alkotások is, bár a művészethez mindig kell azért egy autentikus emberség, meg egy feszültség is a háttérbe talán. Azt gondolom, hogy a nagy táblatokban nagyon is érvényes ma is, amit Tertullianus mondott, hogy a keresztények vére az a kereszténység magva. Tehát tulajdonképpen, ha igazi üldöztetés van, az mindig nehéz és nagyon fájdalmas, ki kell mondani ennek az igazságtalanságát. A világban sok helyütt ma is van ilyen. De amikor meg belesüppedünk a kényelembe, az senkinek sem szokott jót tenni.
A magyarországi katolikus egyháznak mit jelent az új pápa? Volt itt Magyarországon, jól beszélem, két alkalommal is. De akkor még senki nem tudta nyilvánvalóan, hogy ő lesz a pápa.
Én úgy tudom, hogy én emlékeim szerint a második alkalommal volt, a 2023-as látogatás alkalmával, ő akkor nem olyan régen érkezett előtt ugye Rómába, és akkor Ferenc pápa kíséretében volt. Én úgy gondolom, hogy mindannyian kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Tehát tényleg nagyon nehéz felmérni, hogy neki milyen ismerete van itt az európai és azon belül a magyar viszonyokról. Kaptunk most már egy időpontot, ugye 5 évenként kötelező a püspököknek Rómába látogatni, ezt kaptunk a jövő évre, úgy tűnik egy időpontot. Lesz ott egy személyes találkozó a pápával is, mint püspöki konferencia. Utána minden bizonnyal erről többet fogunk tudni.
Amikor a püspökök meglátogatják a pápát, akkor referálnak neki? Ezt hogy kell elképzelni? Mint egy board értekezleten a részlegvezetők elmondják, hogy az én országomban ez a helyzet?
Igen, ez tulajdonképpen nem minden a személyesen pápának történik, hát neki van egy hivatala, tulajdonképpen a vatikáni dikasztériumok erre valók.
Ez egy minisztérium tulajdonképpen.
Minisztériumfélék, így van, és hát oda beosztás szerint az egyes területeknek a felelősei elmennek, meglátogatnak, előtte már van egy írásos beszámoló, és aztán van olyan is, amikor a pápával személyesen közösségben is van találkozás, hát én még nem voltam ilyen, de úgy tudom, hogy van olyan is, amikor aztán egyes püspökökkel külön-külön beszélget.
Kozma Imre atya búcsúztatás előtt mondta az egyik beszédet. Kozma Imre az Inforádió Aréna című műsorának rendszeres és nagyon-nagyon nagy tiszteletben tartott vendége volt. Miben látja a hiányát most?
Hát én azt gondolom, hogy ő egy olyan megdöbbentő erővel képviselte a kereszténység kreativitását, a szeretetnek a kreativitását, amelyiket nehéz lesz utánozni.
Nem nagyon tűrt ellentmondást a szeretet ügyében. Volt egy ilyen benyomásom.
A helyzet az, hogy én őt kevéssé ismertem egyszer, egyébként részt vett a lelki gyakorlatomon, ami engem nagyon megdöbbentett, de nyilván ő tehát nem miattam jött, hanem lelki gyakorlatra akart menni, és akkor ott volt, és az első pillanatra érezhető volt rajta, hogy van benne egy olyan stabilitás, ami, hát nem is tudom, egy tölgyfáj körülbelül, de az, hogy ő a 70-es évektől kezdve úgy lehetett hozzá hittarra járni, hogy akkor valaki elkezdett mellette a szeretet szolgálatba tevékenykedni, ez szerintem csodálatos. És az, hogy a Máltai szeretet szolgálatba ő belevitt valami olyan lelkületet, amiben újra és újra mindig volt, hogy is mondjam, olyan új megoldásokat találtak ki. Az ember megnézte a honlapot, és mindig volt egy-két olyan szolgálat, olyan lehetőség, ami egy nagyon szellemes megoldásokat kínált a szegénységgel szemben. Én úgy gondolom, hogy ez nélküle nem ment volna. Az igényessége nélkül sem, meg a találékonysága nélkül sem. Volt az életének nyilván egy-két ilyen fénypontja, mint a 89-es szolgálta a menekülő németekkel kapcsolatban, de ez igazából valahogy szerintem az egész életét jellemezte.
A katolikus világegyházban a kreativitásnak, meg a találékonyságnak mekkora szerepe van, amikor azért ott dogmák vannak, amihez tartani kell magunkat, de említette a beszélgetés közepén fele, hogy Ferenc pápának is voltak ilyen fineszes megoldásai, amikor mondjuk elment a CD-boltba. Számtalan ilyen volt.
Én úgy gondolom, hogy a kreativitás az mindig a belső szabadságnak a jele. A dogmákra nem szabadna, hogy is mondjam, ha a dogmákkal vagyunk csak elfoglalva, akkor eltévesztettük. Ez olyan, mintha egy folyónak csak mindig a medrét vizsgálnánk, vagy a két nagy árvízvédelmi gátot a két oldalon, ahelyett pedig a folyónak igazából az áramlása lényeges, hogy előre menjen. Csak ez a gátok nélkül nem megy. A dogmákra szükség van, de igazából ünnepeljük velük Istennek a tetteit, de közben meg arra figyelünk, amit ő ma tenni akar. És bizonyos értelemben azt gondolom, hogy Ferenc pápa is, vagy a maga módján Kozma Imre atya is, meg minden kreatív keresztény igazából azzal van elfoglalva, hogy most merre felé menjen, és most hol mutatkozik meg az életnek a gazdagsága, és akkor az egy szép dolog lesz.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést most a rádióban. Felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.